9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A modern szakképzésnek lépést kell tartania a technológiai újításokkal, a vállalati elvárásokkal, hangsúlyozta Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Kiemelte, az elektromos járművekkel való munkavégzés egyre inkább a mindennapok részévé válik, a magyar szakképzési rendszer képes gyorsan és rugalmasan reagálni ezekre az igényekre. Az új technológiák oktatásba bevezetése nem csak a diákok szakmai felkészültségét, hanem a munkaerőpiaci alkalmazhatóságukat is elősegíti. Felidézte, az elmúlt években jelentős átalakításokat vezettek be a magyar szakképzési rendszerben annak érdekében, hogy még több fiatal számára legyen vonzó és elérhető a szakmai képzés. Az új rendszer hatékonyságát igazolja, hogy egyre többen választják a technikumokat és a szakképző iskolákat. Az itt végzett fiatalok nem csak gyorsabban találnak munkát, hanem magasabb jövedelemre is számíthatnak. Fontos előny a szakképzés megújult rendszere azok számára is, akik a későbbiekben a felsőoktatásban szeretnének tanulni, mutatott rá az államtitkár. A magyar erdők kezelése és gyarapítása során a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást kell a középpontba állítani, amely erdeink egyik kiemelkedő élőhelyeként a bükkös erdőkben jelenti a legfontosabb feladatot a szakemberek számára, mondta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára. Zambó Péter hangsúlyozta, a bükk a magyar erdők meghatározó fafaja, amely a klímaváltozás hatásait pontosan jelzi. Mind az ország faanyag szükségletének ellátása, mind a gazdálkodói bevételek szempontjából kiemelten fontos fafajról van szó, amelynek jövője veszélyben van, ha nem cselekszenek időben, figyelmeztetett az államtitkár. Zambó Péter hozzátette, mivel a legtöbb előrejelzés szerint a klímaváltozás a bükk élőhelyeit jelentősen érinti, a hazai bükkösök fenntartása erős összefogást igényel. A kutatói hálózatok, a gazdálkodók és a természetvédelem összehangolt munkájára van szükség, hogy az erdeink változatossága és a turizmus szempontjából is jelentős fafaj élőhelyei fennmaradjanak. Közös nyilatkozatban tiltakoztak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség vezetői az oktatási törvény tervezett jogszűkítő módosítása ellen, amelynek elfogadása esetén a tanintézmények területén a nemzeti kisebbségek nyelvét kizárólag a tanórákon lehetne használni. A törvénytervezet elfogadása esetén a magánérintkezésben is tilos lenne a nemzeti kisebbség nyelvének, így a magyarnak a használata az iskolákban, hiszen a tervezet azt is előírja, hogy a szünetekben, a tanári szobákban és az órák után az oktatási intézmények udvarán is ukránul kellene megszólalni. A távirati irodához eljuttatott közös nyilatkozat megállapítja, hogy a törvénytervezet módosítása nem csupán szűkíti a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogát, de ellentétes az alapvető emberi jogokkal is. Mivel Ukrajna európai integrációjának egyik lényeges feltétele a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, ez a tervezet veszélyezteti országunk csatlakozási folyamatát az Európai Unióhoz. Zárja a három szervezet vezetője a közös nyilatkozatukat. Az egyik legrosszabb év volt 2023 az erdőtüzeket illetően az Európai Unióban. Csaknem 500 ezer hektáron vált a növényzet a lángok martalékává, közölte az Európai Bizottság. Az uniós testület által bemutatott jelentés szerint a tűzvészek csaknem 41%-a fokozottan védett területen történt, az unióban pusztító tüzek 96%-át pedig emberi tevékenység okozta. Az úgynevezett megatüzek és erdőtüzek a közlemény szerint új kihívások elé állítják a hagyományos módon dolgozó tűzoltókat. Fontosabbá válik a légi úton történő oltás, míg a szárazföldi védekezés háttérbe szorul, olykor pedig teljesen lehetetlenné válik, olvasható a közleményben. A tájékoztatás szerint az Európán az utóbbi 4 évben végigsöprő, példanélküli erdőtüzek jól mutatják az éghajlatváltozás immár letagadhatatlan hatásait. A kelet-görögországi Alexandrúpoli város térségében tavaly tomboló erdőtűz a legnagyobb volt, amelyet valaha is feljegyeztek az Unióban azóta, hogy az Európai Erdőtűz Információs Rendszer megkezdte 2000-ben az adatgyűjtést az erdő és bozott tüzekről. A klímaváltozás emellett nem csupán növeli a lángok által tönkretett területek nagyságát, hanem az egyes tüzeket pusztítóbbá is teszi, a száraz időszakokat pedig megnyújtja.
Az időjárásról.
Ma túlnyomóan borult időre számíthatunk, többfelé esővel, majd késő délutántól északnyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet. A déli délnyugati szél a front előtt és a front mentén nagy területen lesz erős, viharos széllökésekkel, majd az északnyugatira forduló szél is átmenetileg többfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a nap második felében jelentősen lecsökkenhet a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Völgy homályán fák hűsében kert megett, zengalantos hévszarami éneket, zenka gyúl a rózsa hajnal keleten, a nyugodni bért megéj a nap megyen. Szép tavasszal nyár hevén hűsőszön át, pengeti a szerelemnek hívdalát, s édes díj a zengzetének a leány, a kacsingat állt a lakert ajtaján. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. Tudod, én nem vagyok idegen, amilyen odakint, olyan ideben. Jö a tél és megnyíl a kert és ragad, kebelére a leány más boldogat. A csalódott megy kínak hús éjjelén, s hallgat a dallantja néma idegén. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan ideben. De nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, álladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan ideben.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a kárpátaljai partner rádiónk a Pulzus FM anyagaiból válogattunk önöknek. Nézzük témáinkat. Elsőként Hargita megye és Beregszász járás együttműködéséről hallhatják majd Rezes Károlyt, a Beregszászi járási tanács elnökét.
A szerződésben le is írtuk, hogy milyenek lesznek ezek az irányzatok. Ugye van a humanitárius szféra, van a tanügy, van az egészségügy, utána pedig üzleti, közös üzleti lehetőségekről beszéltünk, és ami talán a legfontosabb, a európai pályázatok közös beadásáról.
Majd Wittenberger Miklós munkácsi főorvosra emlékezünk, aki 115 éve született, és elképesztő munkabírását egyetlen adattal meg tudom önöknek világítani. Wittenberger Miklós 30 ezer sikeres műtétet hajtott végre életében.
Kitalált olyan valamilyen szerkentyűket, ami által sokkal rövidebb lett a műtéti idő. Szóval ez a munkácsi autószerelő, na, autószerelőn kiindult, de egy ilyen ezermester ember, akivel együtt úgy a családnak ráment állítólag az egész ezüst etszájgja arra, hogy egy-egy ilyen műszert megcsináljanak, ami által rövidebb lett a műtét idő, és kevésebb eséllyel halt vele a beteg.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Az eget kutatom, nézek fölfelé, és tisztul a tudatom. Mikor eltűnik az ablakokból az a furcsa fény, ott állunk egy magunkból, minden az éjszaka, a szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Élem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent, én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem, azt mondják, ne kudakodjak, ne kötekedjek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális állam ellenes. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Én bámészkodásból szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon, zoom, 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 a gombok megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. De mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Harkita megye és a beregszászi járás együttműködési megállapodást kötöttek egymással. Ennek része például, hogy együttműködnek majd a humanitárius ügyekben, tanügyekben, egészségügyben és közös üzleti lehetőségeket is keresnek majd. Rezes Károly, a beregszászi járási tanács elnöke szerint azonban a legfontosabb mégis az, hogy közös uniós pályázatok benyújtására is lehetőségük lesz. A Pulzus FM interjúja következik, a riporterek Birta Zoltán és Gogola István.
Valamikor a háború előtt találkoztunk Borbóly Csaba megyei tanácselnökkel, Hargitán. Hát volt egy elbeszélgetésünk, és jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a beregszászi járás és Hargita megye együttműködési szerződést írna alá. Utána kitört a háború, kicsit ez a folyamat lelassult, de Hargita megye Romániából küldte az első humanitárius segélyt a háború kitörtével Beregszászba. Utána többször is küldtek segélyt, tehát a kapcsolat megmaradt, beszélgettünk, tervezgettünk, így aztán most került a héten sorra arra, hogy aláírjuk ezt a szerződést. Maga a szerződés együttműködésről szól, de többféle irányba, többféle irányú együttműködésről, és hát körvonalaztuk, hogy akkor milyen szférában tudnánk sikeresen együttműködni. Ez most megtörtént, a szerződésbe le is írtuk, hogy milyenek lesznek ezek az irányzatok. Ugye van a humanitárius szféra, van a tanügy, van az egészségügy, utána pedig közös üzleti lehetőségekről beszéltünk, és ami talán a legfontosabb, a európai pályázatok közös beadásáról. A találkozón, amikor aláírtuk ezt a szerződést, részt vettek beregszászi járás kistérségének a vezetői, akik szintén nagy örömmel fogadták ezeket a lehetőségeket, és eléggé hosszas beszélgetés történt közöttünk, és abban állapodtunk meg, hogy a kistérség vezetőit delegálni fogjuk Hargita megyébe, hogy a helyi önkormányzati vezetőkkel szintén tudjanak találkozni, tapasztalatcseréről beszélgetni, és még megvitatni, milyen együttműködési lehetőségek lehetnek már, mint kistérségek között is. Nagyon sok szó volt a gyerekekről. Én kértem elnök urat, hogy beszéljük meg azt, hogy jövő nyáron hogy tudnánk kárpátaljai gyerekeket a beregszászi járásból pihentetni Hargita megyébe. Különben az egy csodálatos vidék, tehát gyönyörű helyek vannak, és rengeteg lehetőség van a gyerekeknek a nyári pihentetésére. Elnök úr ígéretet tett, hogy ezt meg fogjuk jövőre valósítani. De közben ugye, hogyha tanügyről beszélünk, ugyanúgy tapasztalat cserére hívta meg a mi tanárjainkat is. Remélem, hogy ez jövő nyáron meg is fog történni.
Gyakorlatilag beszéltünk a humanitárius tevékenységről. Első körben az elmúlt három évben ez volt a legfontosabb kérdésünk, hogy mi hamarabb, minél gyorsabban, minél értékesebb segítségek érkezzenek. Hogyan látja ezt a fajta együttműködésnek a folytatását? Most arra még mindig érkeznek hozzánk vonatok, ahol menekültek érkeznek, mindig vannak ilyen kérdéskörök. Ezeket mennyire lehet ma még fenntartani mondjuk ilyen jellegű szerződések megkötésében, hogy segítsék ezt a kérdéskört mondjuk külföldről?
Én először Hargita megyéről szeretnék beszélni, tehát Hargita megye volt a többek az elsők között, akik befogadtak Ukrajnából menekülteket. Tudomásom szerint még most is vannak, akik ott laknak, és ha most Kárpátaljáról beszélünk, akkor nem tudnak másképp segíteni, csak esetleg, hogyha kell valamilyen humanitárius segít ide küldeni. Tehát még egyszer ismétlem, ők voltak az elsők, akik jelentkeztek Romániából, és nem is egyszer hoztak Beregszászra segélyt, és ha jól emlékszem, másodszor, harmadszor a Péterfalusi kistérségbe küldtek. Tehát élelmiszereket, tartós élelmiszereket, vizet, és még hát ilyen higiéni dolgokat. Hogy lesz ezután, nem tudom. Szerintem ez a háborútól függ valójában. Reménykedni kell abba, hogy nem lesznek Kárpátalján mások menekült.
Nagyon érdekes a szituáció abból a szempontból is, hogy földrajzilag Hargita megye az nem szomszédos Kárpátaljával és a Beregszenszi kistérséggel. Mégis, ha a térképre nézek, akkor Románia szívében, Románia közepén, Székelyföld egyik megyéjéről beszélünk. Honnan alakulhatott ki ez a kapcsolat, ez az egymásra figyelés, főleg az ő részükről, hogy egészen odáig elment a dolog ez a kapcsolat, hogy együttműködési szerződést is aláírtak.
Szerintem ez elnök úrnak, Borbóly Csabának az ötlete. Jóformán Székelyföld minden határon kívül élő térségekkel tart kapcsolatot. Ez ugye Felvidék, ez a Vajdaság, és ő szeretett volna Kárpátaljával is. Valójában ez a székely mentalitás. Tehát ők azért odafigyelnek mondjuk úgy a magyar nemzettársaira, akik határon kívül élnek. Nagyon szeretnék megnézni Kárpátalja hírességét. Most az aláírás után elmentünk a Munkácsi várba, szerettek volna elmenni a Vereckei hágóra, de hát sajnos idő hiányában ez nem történt meg. Remélem, hogy legközelebb ez majd összejön. Ugye Székelyföldnek vannak ilyen sajátságos tulajdonságai. Tehát ők ténylegesen odafigyelnek a nemzettársaikra, különösen Kárpátaljára. Nyilván itt köze van annak is, hogy náluk háború tört ki, és ilyen vagy olyan úton ők tényleg segítőkészek szeretnének lenni.
Említett az uniós együttműködéseket, a pályázati forrásoknak a témakörében. Nekünk egyébként talán létkérdésünk, hogy tudunk-e uniós pályázatokat lehívni. Hogyan látja ennek a fontosságát Kárpátalja-Beregszenszi járás életében?
Hát ugye sajnos háború előtt is már mondtam a mi kis térségeinknek, és több ilyen fórum volt, több ilyen gyűlés, hogy nem lesz fejlődés az európai pályázatok nélkül. Tehát jóformán egy kis térség se tudja kitermelni azok a beruházásokra, vagy akár az infrastruktúrális újításokra nem tud annyi pénzt keresni. Egyszerűen. Tehát itt elkerülhetetlenek az európai pályázatok. Tettünk mi ebbe lépéseket is. 2021 augusztusában a járási tanács kezdeményezésével volt megszervezve egy ilyen nagy gazdasági fórum, ahova meghívtuk a szomszédainkat, tehát képviseltve volt Párcium, tehát Szatmár megye, nyilván Szabolcs-Szatmár megye, Budapestről voltak, meg voltak hívva üzletemberek, akik esetleg terveztek valamilyen befektetéseket Kárpátalján, és hát mondjuk úgy, hogy a fórum sikeresen zajlott le, az anyagot, az elkészített anyagot, ugye mi feltérképeztük a Beregszenszi járást, és ebbe az anyagba le volt írva a Beregszenszi járás lehetőségei, vagy ajánlatai, és hát nyilván gondolta mindenki, hogy ez most egy-két hónap alatt nem fog megvalósulni, de mire, ugye több megkeresés volt utána, hát mondjuk úgy, hogy mire itt lett volna valamilyen eredménye ennek a fórumnak, hát kitört a háború. És emiatt ez az egész leállt. Nem csak az a baj, hogy nem igazán pályáznak a mi kis térségeink, de a háború az berontott mindent, tehát egyszerűen én megértem a vezetőket, tehát nem igazán van nekik arra se idejük, se energiájuk, hogy most pályázzanak, de mindenféleképpen a jövő ez. A Beregszenszi járásban sikerült egy ilyen tükrös pályázatot megvalósítani a Királyházi kis térségnek a Szatmár megyével, ott ugye az elnök úr Pataki Csabának hívják, az elnök úr szintén nagyon, mondjuk úgy, hogy nagyon szívesen segít nekünk, tehát ő mindenben benne van, ami érinti Kárpátalját, és ott ugye van egy bezárt határszakasz, az úgynevezett Hézsai határ átkelőhely, és sikerült a két ország közti szakaszt teljesen leaszfaltozni, az infrastruktúra ott mondjuk, hogy rendben van szedve, és ez köszönhetően ennek a pályázatnak. Én úgy gondolom, hogy főleg a beregszászi járás kistérségeinek ez a jövő, és én nagyon-nagyon reménykedek benne, hogy ugyanúgy, mint ahogy Pataki Csaba elnök úr Szatmár megyéből, ugyanúgy Borbóly Csaba Argitáról ezt a segítséget felajánlotta, ami abban nyilvánul meg, hogy nekik van kész csapatjuk arra, akik mondjuk úgy, hogy profik a pályázatírásokba több nyelven. Nyilván tudjuk, hogy nálunk ilyen csapatok jóformán nem is léteznek, valahol Ungváron hallásból hallottam, hogy vannak, de ez nagy segítség lenne, hogyha ők segítenének nekünk a beregszászi járásba, a kistérségek által összehozott csapatot kialakítani, megtanítani, hogy hogy tudjanak pályázni.
Valóban fontos kérdés, mert ugye forrás hiányos mindenki, és viszont a források itt vannak, és mint mi határmentén régió, rengeteg ilyen projektben tudunk részt venni, akár eredményes háttérrel is, úgyhogy tényleg ez egy fontos kérdés, és a közeljövőben ezzel még sokat kell, hogy foglalkozunk mindannyian. Köszönjük a folytatott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok az életére, munkájára.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Az elmúlt percekben Rezes Károlyt, a beregszászi járási tanács elnökét hallhatták.
Ilyen őserő láttán, de az otthon hőse szeliden nyűgöz le, finom ízekbe oltja az örömét, törött szíved foltoz, ami kerted gondoz, ki se mondom, úgy is ért, ma is jár.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Az egészségügy jobbítását több mint 90 intézkedést segítette az elmúlt két évben, mondta Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Kórház Szövetség és a Medicina Fórum közös konferenciáján Budapesten. Az egészségügyért is felelős miniszter előadásában felvázolta a rendszer hiányosságait és a tárca megoldási javaslatait, az eddigi intézkedésekről is beszélt. Folyamatosan fejlesztik az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térrendszerét, elkezdték kivezetni a hálapénzt, megemelték az orvosok és szakdolgozók alapbérét, felújítottak kórtermeket, folyosókat, mellékhelyiségeket. Ez utóbbi beruházások 31 kórházat és 42 telephelyet érintettek, emlékeztetett Pintér Sándor az ágazatban tett főbb lépésekre. Ezen kívül a miniszter azt is bejelentette, hogy növelni fogják az egészségügy területén dolgozó ellenőrök számát, egészen pontosan 300-ra növelik majd a létszámot. Emlékeztetett, hogy a kórházi és rendelői ellenőrzések nem voltak hiába valók, hiszen rendszeresen találtak szabálytalanságokat. Arról is szólt, hogy a kollégái kérdőíves gyűjtései alapján jól látszik, hogy a szakápolók betegekhez való viszonya nem jó. Empátia hiánya, esetenként durvaság, lekezelő magatartás, sorolta a visszajelzéseket Pintér Sándor, aki szerint ezen mindenképpen változtatni kell. A megoldást pedig a szakápolók terheinek csökkentésében látja. Elkötelezett a kormány a jó ágazat támogatása iránt, ezért döntött a juhtenyésztők számára elérhető támogatások egyik legfontosabb elemének növeléséről. Ennek érdekében 2025-től a jelenlegi, a termeléshez kötött anyajuh támogatási jogcím pénzügyi kerete 4%-kal emelkedik. Az intézkedés hozzájárul az ágazatban rejlő gazdasági potenciál kiaknázásához, ugyanis az európai piacon a bárányhúsból a jövőben is hiány várható, mutat rá a szaktárca. 2025-től a jelenlegi termeléshez kötött anyajuh támogatási jogcím pénzügyi kerete 4%-kal emelkedik. Ez évente több mint 880 ezer eurós, forintban kifejezve több mint 350 millió forintos többletet jelent. Az emeléssel egy időben az egy anyajuhra vetített fajlagos támogatási érték is emelkedik, az idei év kérelmezési adatait alapul véve mintegy 4%-kal. Kékfényben pompázik majd Miskolcon az avasi kilátó a Gyermekjogok Világnapján. Kékfénybe borul a kilátó ma napnyugta után, ezzel Miskolc is csatlakozik az UNICEF azon kezdeményezéséhez, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira és azok védelmére a Gyermekjogok Világnapján. Az ENSZ 1989. november 20-án fogadta el a gyermekjogi egyezményét, amelyhez Magyarország 1991-ben csatlakozott. Az egyezmény legfontosabb céljai, hogy minden gyermek részesüljön megfelelő védelemben az elhanyagolással, a bántalmazással és a hátrányos megkülönböztetéssel szemben.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Még várja a szék, hogy visszajöjj, még várja a fal, hogy neki dőj, még várja a csend, maradhat-e még, vagy mennie kell. Még várnak a holmik szanaszét, nyitva a könyved a kanapén, még várja egy dallam a fejemben, hogy elénekel. Mondd, ha más világba más ajtó vezet, ha visszatérsz, majd tarthatok veled. Ha csendben mész, ígérd meg, dalt hozol, visszavárunk, még ide tartozol. Még várnak a srácok, a pad, a tér, az első metróval hazaér, az utolsó cigi után, aki bátor, az induljon el. Más út, más cél, más akadály, más hátán más lesz a király,
De más terhét ott ne tetszik beled, ha mégis maradsz. Mondd, ha más világba más ajtó vezet, ha visszatérsz, majd tarthatok veled. Ha csendbe mész, ígérd meg, dalt hozol. Visszavárunk, még ide tartozol. Ha más világba más ajtó vezet, ha visszatérsz, majd tarthatok veled. Ha csendben mész, ígérd meg, dalt hozol. Visszavárunk, még ide tartozol.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
ezer sikeres operációt végzett el Wittenberger Miklós munkácsi főorvos. Most egy emléktábla őrzi a nevét az egyébként már korábban róla elnevezett kis utcában. Korogyova Erzsébet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség munkácsi alapszervezetének elnöke mondta el a részleteket a Pulzus Rádió munkatársainak, Birta Zoltánnak és Gogola Istvánnak.
Az ötlet az onnan adódott, hogy személyes ismerősen Wittenberger Miklós unokahúga, aki még itt dolgozik most is orvos-onkológus sebészként, és vele kapcsolatban, szóval vele vagyok jó kapcsolatban, és akkor mindig volt róla szó, hogy utcája ugye van Wittenberger Miklósnak, táblája pedig nem volt, és hogy ezt meg kéne csinálni, és a város valahogy ezt nem tartotta fontosnak. Én meg úgy gondoltam, hogy akkor a KMKS-szel keresztül ezt felkaroljuk, ezt az ügyet, amikor most avattuk 115. születésének 115. évfordulója alkalmából, és előtte egy fél évvel, jó, hogy egy fél évvel elkezdtem ezt a dolgot intézni, mert kellett is hozzá, hogy tető alá hozzuk végül ezt az eseményt, és nekem volt megtiszteltetés, hogy ilyen módon hozzájárulhattam a Wittenberger Miklós, dr. Wittenberger Miklós emlékének a megőrzéséhez.
Dr. Wittenberger Miklós, mennyire volt jelentős orvosa az önök közösségének és Munkács városának? Azt gondolom, hogy mi itt Beregszászban ugye Liner Bertalan nevét nagyon jól ismerjük, az ő jelentőségével tisztában vagyunk. Elmondható, hogy Wittenberger Miklós az volt a munkácsiaknak, a teljes Munkács városának és környékének, mint Liner Bertalan nekünk itt Beregszász környékének?
Hát az egészségügyi dolgozók, vagy az egészségügyi rendszerben a Kárpátaljának három nagy orvosát tartják nyilván, ugye Linnert Bertalan és Fedinec Sándor, aki a tanára volt először Wittenberger Miklósnak, és akkor az ő harmadik név pedig a Wittenberger Miklós sebész főorvos, aki azon kívül, hogy nem csak Munkácsnak és környékének, ő az egész megyével Kijevben és Moszkvában is operált, és általa feltalált vagy kidolgozott sebészeti műszerek benne vannak az oktatási, az orvostudomány oktató tankönyvekben, amit ő talált fel. Amerikában szabadalmaztatták. Igaz, hogy ugye a szovjet érában ezt ebből nem nagyon csináltak nagy ügyet, van sok minden, itt a lányai mesélték, hogy úgymond le is nyúlták az ő ötleteit, de ővel nem foglalkozott, továbbra is műtött és dolgozott. Ő állította fel itt a sebészeti szolgálatot a járóbeteg részlegben, és ingyen dolgozott a munkáján kívül a sebészeten, meg szülésznőgyógyász is volt, meg az urológiát is dolgozott, szóval egy nagyon-nagyon széles területen mozdult, és mindenki ismerte. Itt a most a megemlékezésen a kollégák, az orvos kollégák, azik meg is említették, hogy akkor az volt a szavajárása mindenkinek, hogy Miklós, a Micu bácsi, így hívták itt, akik közelebbről ismertek, Micu bácsi a fél Munkácsot ismeri, de őt ismeri nem csak egész Munkács, hanem az egész környék is mindenki, mert bárkinek bármilyen problémája volt, hozzáfordultak, ugye ez még az akkor, amikor például a tüdősebészetet is beindította, mert amikor még nem volt antibiotikum, és egyetlen segítségi módja a műtét volt a betegeknek, és nagyon sok sikeres és bravúros és merész műtéteket csinált, amit vállalt be azt, hogy jó, kipróbálom, és mikor ő próbálta ki, és sikerült, akkor a többi orvos is tőle tanult. És mikor már idősebb korában ő nyomon követte az általa nagyon sok betanított orvosoknak a munkáját, mindig segítette, tanácsokat adott, beállt még időskorában is asszisztálni, hogy jól csinálják-e. Szóval amit felállított, a szívügye volt annak, hogy azt tovább is vigyék.
És ha jól olvasom itt egy cikkben, akkor például a tüdő műtétekhez az étert, amivel altatták a betegeket a műtét során, azt egy autószerelő, egy Munkácsi autószerelő barátjával ketten készítették.
Nem az étert, az volt.
A gépet, amivel...
Igen, szóval az éteri altatás volt akkor az egy módja az altatásnak, és az nagyon veszélyes volt, és mennél tovább tartott ugye az altatás, annál kevesebb esélye volt annak a betegnek a felépülésére. És akkor ő azt tudta csinálni, ugye más módja még nem volt az altatásnak, akkor kitalált olyan valamilyen szerkentyűket, ami által sokkal rövidebb lett a műtéti idő. Szóval ez a Munkácsi autószerelőnek indult, egy ilyen ezermester ember, akivel együtt úgy a családnak ráment állítólag az egész ezüst etszájgja arra, hogy egy-egy ilyen műszert megcsináljanak, ami által rövidebb lett a műtét idő, és kevésebb eséllyel halt vele a beteg, ugye, mert az éteri, annak az volt a veszélye, hogy ha nagyon sokáig altatják, akkor egyszerűen nem ébred fel. És ezáltal rövidült, ami ugye nagyobb esélyt adott a betegnek.
Dr. Rittenberg Miklós életében 30 000 operációt végzett egyes feljegyzések
szerint. Igen, kimondani is sok, és akkor ezt így gondoljunk bele, hogyha naponta beosztjuk, hogy az mennyi jön ki naponta, szinte hihetetlen. Azt gondolni, tényleg azt mondták róla, hogy ilyen nappal a műtőben volt folyamatosan. Volt még egy ilyen mondása akkor, hogy ugye a diagnosztikának abban az időben is nagyon kevés, nem volt ultrahang, meg MRT, meg nem tudom micsoda, amit használnak most az orvosok, hogy felállítsák a diagnózist, akkor nagyon egyszerű dolgok voltak, ugye meghallgatta, megnézte, megkopogtatta, és felállította, és nagyon jól diagnoszta volt, és nagyon gyorsan, és akkor amikor így csak gondolom én, mert ugye nem voltam jelen, csak így beszélgetve a családdal, hogy mikor így nagyjából volt neki egy ötlete, de a végén, hogy mi lehet az oka annak a problémának, amit ő itt lát, akkor azt mondta, hogy na jó, felvágjuk, meglátjuk. És ez volt nála a hisz, és tényleg felvágta, és kapásból ott, amikor már a beteget, ugye nem volt idő erre, akkor látta, hogy ez most, mit tudom én, vakbél, vagy ez, vagy az, vagy nem tudom, amit ott ő gyanított. És rögtön operált mindenkit sorban. Abban az időben ugye nem volt lehetőség a nagy, hosszú mindenféle kivizsgálásokra. Se módja, se eszközei nem voltak hozzá. Gyorsan kellett dönteni, és ő nagyon tudott, és bátran vállalta is ezeket a döntéseket, és ebből a 30 000 sikeres, ez a 30 000, ez a sikeres műtétek. Most nagyon kicsi azt állítólag a százaléka a nem sikeresnek, de hát azt is meg kellett csinálni, mert az orvos az nem Isten, azt nem tud mindent megcsinálni.
Egy picit rákanyarodva az emléktábla avatásra, kik voltak azok, akik segítették ezt a projekt, ennek a projektnek a megvalósulását, illetve még azt is szeretném kérdezni, hogy mi a jelentősége egy ilyen táblaavatásnak? Mit jelent önöknek, munkácsiaknak az, hogy nem csak utca, nem csak az emlékezet őrzi, hanem emléktábla is?
Hát gondolom, hogy nagyon sokat jelent. Elsősorban ugye a családnak, aki ugye 2-4 lánya volt Miklós bácsinak, abból 2 még él Budapesten, és ők ide le is utaztak, és 2 unokahúga, aki még itt Munkácson él, és ugye összegyűlt a Wittenberger család, és ugye abból kifolyólag, hogy Wittenberger már 115 éve született, ugye gondolhatjuk, hogy a lánya is nem fiatalok, és én úgy gondoltam, hogy, hogy nekik elsősorban ez nagyon fontos, mert így ők hiába azt, ők mondják, ők állítják, hogy az édesapjuk nagyon sokat foglalkozott az ő neveltetésükkel, meg sportolni kellett, meg zenélni, meg kirándultak, meg stb. De azért belegondolva azt a munkát, amit végigcsinált, azért olyan nagyon sokat nem lehetett otthon a gyermekeivel, mert egyszerűen fizikailag lehetetlenség, de azt gondolom, hogy a család, hogyha akkor úgy volt, hogy igen, édesapánk dolgozik a másik emberekért, vagy a közjóért, akkor nekik egy ilyen megelégeltetést kell, hogy ez adjon, hogy azért nélkülözték gondolom elég sokat a figyelmét az édesapjuknak, de ezt valaki valamikor meghálálja. És ezt gondolom nekik nagyon jól esik, hogy mégiscsak gondolunk erre. Hát ugye eddig volt az a kicsi utca, ahol ő élt is, és a háza ott van, és ez ennyivel meg volt becsülve a neve, de én keveseltem, és úgy látom, hogy mások is keveselték. Rossz idő volt, de nagyon sok ember, aki Munkácson ilyen magyar bármilyen intézmény vezető, vagy eljöttek, akik így képviselték azáltal a saját részüket a városból. Eljöttek, rossz idő volt, nem sokan jöttek el, a hely is olyan volt, hogy nem annyira szerettünk volna nagy tömeget, mert ez egy járó járda, ugye ott nem tudtunk hol leállni, és gondoltam, hogy de viszonyulva, akik leírták, akik felhívtak, akik arra jártak, azt mondjuk végre, aki igazán megérdemli, az szerintem ő, mert hiába nem is itt született, én el is mondtam ezt a nyitó beszéden, hogy persze azokra is büszkék vagyunk, akik Munkácson születtek, és majd valahol, valamikor híres emberek lettek. De szerintem sokkal nagyobb tiszteletet érdemel az, aki noha nem itt született, de már kisgyerekkorában ide költöztek, mert a gimnáziumát itt végezte, de egész életükben itt éltek, ide jöttek vissza, bár mehettek volna bárhová a világban, ide jöttek vissza, és az egész életüket ennek a városnak és annak a lakóinak szentelték, hogy mindenki a saját oldalán ugye az egészségügyben, és szerintem ezekre sokkal jobban büszkék és tiszteletet érdemelnek ezek az emberek. És na, hát a város úgymond nem ellenezte, de az is ilyen nehezen, ugye, mert vannak ilyen standardok, amikor én ezt elindítottam, hogy szeretnénk egy ilyen emléktáblát, akkor van ilyen, nem tudom mióta Ukrajnában, standardizált méret, meg betűméret, amiben természetesen mi sehogy sem fértünk bele, mert ugye két nyelven kellett írnunk, meg szerettem volna mindenképpen, hogy a portréja is oda legyen gravírozva, mert így jobban felismerhető, így emlékeznek rá, akkor aki el nem olvassa, de meglátja a fényképét, rögtön eszébe jut, és akkor már el is olvassa, gondolom, hogy mi van odaírva. És persze nem fértünk ebbe bele, úgyhogy de aztán valahogy meg lehetett oldani, meg lehetett beszélni, és ugye ez egy közintézmény, hogy engedélyt kapjuk rá. Ja igen, természetesen első ötletem az volt, hogy a családi házra, mert ez lett volna természetes, amúgy is ott van ebbe az utcába, de most sajnos ott egy olyan fura család lakik, ahol a háziasszony, amikor megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy kinek a házában laknak, és mondta, hogy ó, persze, hát ő olyan büszke rá, mert neki elmesélték, és mondtam, hogy szeretnénk ide egy emléktáblát avatni, hogy ebben a házban élt, stb. Alkotott. Azt mondta, hogy jaj, azt nem, mert ez így elhunyt ember nevét ne írjam az ő házára, mert ez így rossz ómen. Na, szóval ebből lett az ötlet, hogy akkor jó szembe, mondta a városban a vezetőség, hogy akkor hakrom, akkor tehetjük a kórház falára valahol, de hát ott meg csak a betegek járnak, mert ez egy ilyen zárt utca, a kórház utca. Ott gondolom nem arra figyelnek, hogy most mi van a falra írva, úgyhogy akkor már maradt ez az ötlet, hogy itt a járóbeteg részle, vagy poliklinika falán, ami úgyis ott van azon az utcán, és szembe, és akkor így megengedték, hogy legyen úgy, mert a polgármester szólt rá, hogy nem kell nekünk semmilyen külön engedély, meg mit tudom én, meg legyen úgy, ahogy én szeretném, amilyen nyelven szeretném, és akkor még előtte még ott egy kicsit rendbe is hozták, meg feltették az utcatáblát, mert az se volt meg van ott egy ilyen trafó, ami össze volt firkálva, a város még azt is lefestek, tehát na, ezért is hálásak vagyunk. Úgyhogy így sikerült összehozni ezeket a dolgokat.
Wittenberg Miklósnak egyébként több száz tanítványa volt, amely országos szinten is kiemelkedő eredményeket értek el, úgyhogy e kapcsán is rengetegen tisztelik és szeretik, őrzik emlékét. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérdésünket, sok erőt és áldást kívánunk a munkájukra.
Én köszönöm, és nekem volt megtiszteltetés, hogy részese lehettem ennek a táblaalvatásnak. Köszönöm szépen.
Köszönjük az elmúlt percekben Koroljova Erzsébetet, a KMKSZ munkácsi alapszervezetének elnökét hallhatták.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom. Csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én. Hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül. Aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kép, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Nézd csak az álmom, a szél viszi épp, kezem oda föl sem ér, üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén. Aztán napokig felém se néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot. Aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk. És hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé.
Igazságot szeretettel, örömhír a Spirituális útvesztőben címmel evangelizációs sorozatot közvetít az Európa Rádió november 22-e és 24-e között felvételről a debreceni református nagy templomból. Igét hirdet Meleg Attila, a Miskolc belvárosi református gyülekezet lelkipásztora. Az istentiszteletek pénteken és szombaton este 20 órától, vasárnap pedig 11 órától kezdődnek. A közvetítések meghallgathatók az Európa Rádió teljes vételkörzetében és interneten az europarádió.hu címen.